Rádióegyetem. Bevezetés a művészettörténetbe. Jan Fermer festőművészet című munkájának története. Rényi András előadása.
Egy konkrét példán fogom demonstrálni önöknek azt, ami itt ilyen bevezetésben külön egymástól elválasztandó módon kellene bemutatni. Tehát nem önálló előadásokat fog tartani a művészettörténet különböző területeiről, hanem ugyanazt a művet próbálom meg különböző aspektusokból megközelíteni. Ez a mű, amit kiválasztottam, Fermernek a Festőművészet című. Az az igazság, hogy erről a műről fogunk beszélni részletesen, de ma még jóformán semmit sem fogok el a műről mondani. Legalábbis olyasmit, amit a műben látnunk kellene, ezt majd, vagy amit mondok, azt majd meg fogom mutatni közelebbről is. Azt is megmondom egész őszintén, hogy az ötlet, hogy ezt a művet, sok más mű is járt a fejembe, hogy ezt a művet válasszam, ez az ötlet a múlt hét végén pattant ki a fejemből, amikor is Bécsben jártam, és láttam a bécsi Kunsthistorisches Museumban egy kiállítást erről a képről. Egy Fermer kiállítás van Bécsben, ha arra járnak, ne hagyják ki, rendkívül érdekes kiállítás, és pont arra jó, amire nekünk itt most kell. Úgyhogy azt gondoltam, hogy ezt most így megragadom a lehetőséget, és akkor legyen ez a mintánk. Ez egy olyan monografikus kiállítás, tehát egyetlen mű köré épül egy egész nagy kiállítás. Ez a kép ugyanis a festőművészet, vagy a festőművészet dicsérete nagyon sok címen ismeretes. Eleve is a Bécsi Múzeumban van, tehát ott az állandó lakhelye, tehát nem vendégségben van, tehát a múzeum saját kutatói egy hosszú, több éves restaurációs folyamatnak a végeredményeként rendkívül alapos vizsgálatokat végeztek a képek kapcsolatban, és ezeket állították most ki ezen a kiállításon. Az első dolog, amivel foglalkoznunk kell, ez az úgynevezett proveniencia, amit már múltkor elkezdtem magyarázni, hogy a képek utóélete az nagyon nem mellékes a képek művészettörténeti földolgozása szempontjából. Sok szempontból és más szempontból van jelentősége az utóéletnek a klasszikus pozitivista eredetkutatás és más szempontból az interpretatív, az értelmező eredetkutatás tekintetében. Úgyhogy most egy picit ennek a képnek a történetéről kellene beszélnünk. Fermer 1675-ben halt meg, Delftben élt. Most szándékosan nem fogok Fermer életéről beszélni, azt majd előbb-utóbb is elő fog kerülni, de épp azt szeretném elkerülni, hogy oly módon tárgyaljuk a kérdéseinket a művészettörténet tudományba való bevezetésnek a keretében, hogy rögtön a művész élettörténetével kezdjük. Mintha bizony a művészetnek az eredete, vagy a képek eredete a művész életéből következne. A művész életéből sok minden dolog következik, speciál a művészet történet számára érdekes szempontokat nagyon kevéssé lehet, vagy csak nagyon közvetlen lehet az életéből, vagy az életrajzából levezetni. Ezért nagyon nem mindegy, amikor valaki egy monográfiát ír, mondjuk egy művészről, vagy egy műről, nagyon nem mindegy, hogy hol kezdi el a művész életrajzát beépíteni a gondolatmenetébe. Én szándékosan nem szeretnék Fermer életrajzával foglalkozni most, direkt a halálának a pillanatával. Kezdjük 1675-ben, akkor is ez a kép a mesternek a tulajdonában volt. Fermer igen szegényen halt meg, nagy családja volt, sok gyereke, és ezért, amikor egyébként a festés mellett képkereskedéssel próbáltak keresni a kenyerét, nem nagyon sok sikerrel, és amikor meghalt, akkor jelentős adósságok maradtak utána, és a családnak az egyetlen forrása, amelyből valamelyest, csak egy részét persze az adósságoknak törleszteni tudta, az a festő műhelyben őrzött műveinek az elverésre bocsátása volt. Azt tudjuk, hogy 1677-ig a családi tulajdonban maradt ez a bizonyos festmény, amiről most beszélünk, több más egyéb képpel együtt, és Fermer sok más egyéb más művésztől való képével, illetve egyéb olyan értéktárgyával együtt, amit aztán szintén kénytelen volt a család elárverezni. 1677-ben azonban, hogy ténylegesen elárverezték-e, azt nem tudjuk, az elvárezésnek arról nem maradt fönn semmilyen írásos dokumentum, a kép pedig eltűnik a szemünk elől, és jó 100 év múlva kerül csak elő, 100 évig nem lehet tudni, hogy hol van, amikor is egy osztrák arisztokratának, Gerhard von Swieten bárónak a gyűjteményében találjuk. Van Swieten egy gazdag osztrák arisztokrata volt, szintén jelentős gyűjteménnyel. Hogy ő hozzá hogy került, ezt nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy a 18. században már jelentős méretű műkereskedelem, illetve gyűjtő tevékenység folyt az arisztokrata házakban, és látni fogjuk, hogy a képtörténet is ezzel a folyamattal függ össze. Swieten örököse az a Gottfried Freiherr von Swieten, akiről azt kell egyébként tudni, hogy ez Swietenre is igaz, meg majd a következő tulajdonosa Csernyire is igaz, hogy nagyon közel voltak a bécsi arisztokrata kulturális millióban, közel voltak zenészekhez. Például Mozartot mind a ketten támogatták, illetve mecénásai voltak. Ez a Gottfried az előző Swieten bárónak a fia, a bécsi hofbibliotéknek, tehát a bécsi könyvtárnak volt a igazgatója. Egyébként hivatására nézve orvos volt, és ahogyan az apja is egyébként, Mária Teréziának volt a házi orvosa. Ugye a fia is orvos volt, és a gyűjtemény, amelyet 1804-ben a bekövetkezett halála után a fiai elárvereztek, el akartak adni, és a befolyt összegen megosztozni, az tartalmazott orvosi műszereket, hangszereket, mint említettem, komoly zenész is volt, Van Swieten, és képeket is, festményeket is. Amelyeknek azonban nem volt különösebb szakértője. Ebben a gyűjteményben, 1804-ben elárvezett gyűjteményben szerepelt a festmény, mégpedig Pieter de Hoogh, egy amsterdami, majd később Delftben működő 17. századi holland festő nevén, majd erről még egy kicsit később fogunk beszélni. Nos, 1804-ben lép tehát a színre a történetben egy fontos szereplő, Johann Rudolf Graf Czernin von Chudenitz, Czerny gróf, nevezzük egyszerűen így, aki 1804-ben a felvásárolója lesz a Swieten hagyatéknak. Czernin ugyanis ebben az időszakban már tudatosan építi a maga jelentős privát műgyűjteményét. Szintén egy arisztokratáról van szó, egy grófról van tehát szó, aki 1795-ben Bécsben megvásárolta a Wallnerstrasse 3-as számban, ez ott van benne a belvárosban, valaki járt is Bécsben, akkor talán tudja, hogy ez merre felé van, ott a Graben mögött egy kis utca, és itt vette meg azt a házat, amit Kaiserhausnak neveztek, azért, mert a császár megszállott egyszerben a házban. A Kaiserhaust, ez volt a családi palotája, és itt ebben a palotában rendezte be a saját műgyűjteményét, 9 kisebb teremben. A gyűjteménye nem akármilyen minőségű gyűjtemény volt. Közéje tartott, az által megvett képek között volt Rembrandtnak ez a korai, a 30-as évek elejéről származó anyát imádkozás közben ábrázoló képe. Ez az egész gyűjtemény egyébként, vagy a gyűjteménynek egy jelentős része Salzburgba került ma a Residenz Galerie-ben. Ugyanerre a sorsa jutott egy másik fontos kép a Czernin gyűjteményéből, ez a Gerard Du nevű szintén 17. századi kitűnő életképfestőnek az önarcképe. Az ő gyűjteményének volt a része Paulus Potter, ez ott a legértékesebb műtárgy a gyűjteményben, Paulus Potternek az Állatok kihajtása című festménye, amelyről följegyezték, hogy Czernin, amikor megvette a gyűjteményt, azért, hogy a saját gyűjteményét minél értékesebb művekkel stafírozza ki, hát ezért elég komoly anyagi áldozatokra is képes volt. Fönnmaradt 16 éves fiának, a későbbi örökösnek, Eugen Karl Czerninnek a egy levélrészet, ezt kimásoltam ide, annyira vicces. Papa vett ma egy festményt Pottertől, ami a maga nemében állítólag páratlan, ez csak egy kép, a természet puszta utánzása mégis 21 ezer guldent adott érte. Azért ez túlzás egy átlátszó fülért, miközben egy valódi marháért, ami azért mégiscsak szebb, legfeljebb 8-at kellene adni. Ez az ifjú Czernin gyereknek a reakciója papa Potter vásárlására, az átlátszó fül pedig a Potter képnek erre a részletére utal. Paulus Potter folyton szarvasmarhákat ábrázol, ez volt a tehén csordák és szarvasmarha csordák ábrázása volt a bukéja. Innen ismerjük, tudjuk, hogy a 19. századi holland festészetben már igen erős specializáció megy végbe. Tehát ez egy piacra készülő iparág volt, és Potternek ez volt a saját lagossága. 22 ezer guldent fizetett tehát érte, ami igen tetemes összeg kellett, hogy legyen, ha meggondoljuk, hogy hány élő marhát lehetett annyi pénzért venni. Nem kellett persze féltenünk Cselin grófot, mert igen gazdag ember volt, megengedhette magának ezt a luxust is. És hát ő szerezte meg mindösszesen 50 forintért, ami ugye gulden is forint, itt most azonos szóhasználatban, vagy azonos értékben, tehát ugyanaz a pénzt jelöli, de gyakorlatilag bagóért lehet mondani a Vermeer képet, amelyet akkor még Peter de Hoogh képének tekintettek, 50 forintért, ami ugye azt jelenti, hogy több volt, mint egy fél marha ára, és ezért lehetett volna 44 darab Paulus Pottert. De rossz mondom, egy Paulus Potter, 44 darab ilyen Rembrandt, ilyen fermet lehetett volna vásárolni. Hát ez jól mutatja, hogy változnak az idők, és változnak az ízlések. Meg továbbá változnak a művészi értékek is. Nos, tehát ez volt a Cselin gyűjtemény keletkezésének a korai szakasza. Cselin 1820-as évek elején császári szolgálatba állt, gyakorlatilag tagja lett az udvarnak, és ő, mint művészeti ügyekben járatos ember, és a Bécsi Képzőművészeti Akadémiának az elnöke, egyszeres, mint titkos tanácsos és udvari főkamarás lett, tehát gyakorlatilag egy a bécsi kultúrpolitika egyik vezetője, vagy vezető irányítója volt. Az ő felelőssége volt a Burgtheaternek a vezetése, tehát a bécsi udvari színházé, és ő volt a császári gyűjtemények felelőse is, amely akkor még különböző részekre tagolódott. Azt hiszem, erről a múltkor beszéltünk, vagy ha nem, akkor most elmondom. Ez a Kunst und Wunderkammer hagyomány, nem tudom, erről beszéltünk a múzeumok előtörténetének a hagyományáról, de ha nem, akkor most csak annyit mondanék erről, hogy a 16. század óta, amióta az uralkodói udvarokban főként először a királyi, illetve hercegi udvarokban, később azonban a főnemesi udvarokban is egyre inkább eltért az a szokás, hogy olyan gyűjteményeket hoztak létre az arisztokrata palotákban, amelyekben a legkülönbözőbb fajta ritkasságokat, természeti ritkasságokat, kagylókat, ilyen exotikus tárgyakat, csontmaradványokat, és különböző területekről származó kézműves tárgyakat, ötvös tárgyakat, edényeket, és a legkülönfélébb fajta kincseket, érmeket, szobrokat és festményeket, rajzokat, grafikákat gyűjtöttek össze. Ez a vegyes gyűjtőkör, ez a mindegy csak érdekes legyen, mindegy csak különös legyen, mindegy csak értékes legyen és változatos legyen, elvén alapuló, tehát mondhatni, hogy anarchisztikus gyűjtési politika határozta meg ennek a 16-17. század, 18. század első felében még uralkodó szokásnak a logikáját. Tehát, hogy nem rendezett, szervezett, valamilyen szempontból válogatott, valamilyen kritériumok alapján sorba rendezett gyűjtemények voltak ezek, hanem ahogy a nevük mondja, a németes nevük mondja, Kunst und Wunderkammer, tehát művészet és csoda, műtárgyak és csodálatos tárgyaknak a gyűjteménye. Na, a bécsi udvari gyűjtemény is ilyen volt, és amikor azonban Cselin átveszi ennek a felügyeletét, akkor már kezdik szétszedni, már külön kezelik a tudományos tárgyakat, külön kezelik a természeti leleteket, külön kezelik az érmeket, külön kezelik a szoborgyűjteményt, és külön kezelik a képtárat is. Az, hogy Cselin erre a magas posztra juthatott, abban fontos szerepe volt, annak, hogy ő már maga személyesen jelentős gyűjteménynek volt a birtokosa, és ebben az értelemben szakértőnek számított. Az egy más kérdés, és most ebben nem akarok belemenni, de azt lehet tudni róla, hogy az igazi ambíciója a színház igazgatása volt, ami az viszont nagyon nem értett, vagy legalábbis azt hitte, hogy ért hozzá, de a kortársak eléggé megvetően nyilatkoztak az ő művészi teljesítményéről. Cselin egyébként jó barátságban volt Mozarttal, egy évvel volt nála fiatalabb, és a fiatal Mozart 17-18 éves korában több kontratáncot is dedikált neki, mint fiatal arisztokratának, aki elintézte, aki különböző szolgálatokat tett az ő művészi karrierjének az érdekében. Ennyit Charing Grove-ról, illetve arról, hogy amikor 1845-ben meghalt, akkor abban a bizonyos palotában, ebben a Wallnerstrasse-i Kaiserhausban, ahol a gyűjteménye volt, 71 darab festményt őriztek, tehát 71 darabból állt a gyűjteménye, amelyek, mondom, mint említettem, 9 teleme voltak elrendezve. Hogy mik volt tartoztak a gyűjteményhez, azt pedig annan tudjuk, hogy készült a Csányi halálakor egy inventárium, egy lista, és ott is szerepel a mi képünk, Peter de Hoch, egy festő festi a modelljét, vagy valami hasonló megnevezéssel. Amikor meghalt a gróf, akkor a fia, az a bizonyos Karl Eugen, aki azt a meglevető megjegyzést tette a papa gyűjtő szellemére, idősebb korára azért megértőbb lett a papa iránt, és amikor az Ag Csernyin gróf meghalt, akkor már megvoltak a tervek arra, hogy új épületbe helyezzék át a gyűjteményt. Gyakorlatilag csak a papa halálára vártak, hogy átköltöztethessék ebbe az új palotába, ami vadonatúj építésű volt. A Bécsnek egy másik pontján, a József Stetter teáter mellett, a József Stetter Palais ezt a nevet kapta Friedrich Schmidt Platz 4 szám alatt. És ide viszik át a gyűjteményt, és itt állítják ki újra a mi képünket is. Azért fontos dolog ez, hogy ezt a múzeum épületet is megmutassuk, és hogy lássuk, hogy milyen környezetben voltak a művek, mert nagyon nem mindegy az utóélet szempontjából, hogy milyen környezetben recipiálja, illetve észleli és értelmezi az utók ezeket a munkákat. Még egy dolgot elfelejtettem mondani, ami nagyon fontos. Ezt már a gróf, az idősebb gróf Csernyin is megtette, hogy a 20-as évek elején a privát gyűjteményét megnyitja a nyilvánosság számára. Méghozzá gyakorlatilag ingyenesen. Minden különösebb elépti díj nélkül lehetett betérni a gyűjteménybe és megnézni. Mi végül is, ha meggondoljuk, hogy ezek magánlakások és magánterek voltak, akkor többen eléggé érdekes fejlemény. Szemben a párizsi, például ugye tudjuk, hogy a Louvre képtára, amik a francia udvari képtár volt, ugye a francia forradalom után egy törvényhozási határozattal tették köztulajdonná és tették nyilvánossá. Ugye Ausztriában nem volt ilyen forradalmi változás, és ezért a műgyűjtemények nyilvánossá tétele az inkább egy privát tulajdonosi döntés volt. Ez történt a Csernyin gróf esetében is. Nos, a József Stetter Palais az már eleve nyilvános múzeumnak épült. Ennek ellenére a századfordulóról fönnmaradt egy kép belső, hogy nézett ki a Csernyin galéria. Itt is azt látjuk, hogy nagyon kényelmes, ilyen polgári szalonszerű berendezés volt jellemző ezekre a termekre. Egy 7 terem volt egyébként az új Csernyin galériában, ezek nagyobbak voltak ezek a termek, mint a korábbi Wallnerstrasse-i épületben. És hát itt, ha jól megfigyeljük, akkor itt látjuk a mi képünket. Bartholomeus van der Helsnek a férfi portréja mellett, egy közelbit is tudok erről mutatni. Előtte kis asztalka, kis székek, mint egy a diskurálásnak a helyszíne is egyszerűen, mint egy ilyen, mint egy szalonszerűen van berendezve a terem. És még egy érdekes részletre hagyjuntassak rá, hogyha közelről megnézzük ezt a fotót, akkor látjuk, hogy a festményt, amelyik a 117-es számot viseli az inventáriumban, egy függöny karnis van eléje erősítve, és oldalt húzva egy ilyen vékony kis függöny, nem tudom, mennyire lehet ezt kivenni. A képek függönye való takarásának a szokása, erre majd még később vissza fogok térni, mert a Vermeer képben is kulcs szerepet játszik egy függöny, mint látjuk itt elől. A függönyök elfüggönyözése, és hogy a videóval a függöny egy képen, az egy rendkívül komplex és érdekes probléma, majd erre részletesen a következő órák valamelyikén úgyis vissza kell majd térni. Még egy dolgot akartam mutatni, hogy a képek, ugye, mint látjuk, egymás fölött, nagyon sűrűn egymás mellé helyezkednek el. Általában ez volt korábbi műgyűjteményeknél is a szokás. Majd lehet, hogy még később fogok mutatni, sőt biztosan fogok mutatni olyan képeket a 17. században maradtak föl, már ilyen galéria festmények, tehát ahol azt lehet látni, hogy hogyan is gyűjtötték össze ezekben a magángalériákban ezeket, és hogy tornyozódnak egymás hegyén hátán a képek. Na itt is valami ilyesmi van, csak jóval később alakul ki a múzeumokban az a szokás, és mint ha valaki járt mondjuk Firenzében, és járt mondjuk az Uffiziben, vagy a Pitti galériában, ott is még sok teremben lehet látni ezt a szokást, hogy képek egymás fölé, mint egy falat kitöltve helyezkednek el. Összefügg a művészettörténet tudományá válásá, vagy a múzeumok ezt a gyakorlatot elhagyják, és a képeket egy sorba helyezik el, egymás mellé rakják őket, mint egy felszólítva nézőt, hogy egy szisztematikus idő, valamilyen szisztematikus haladási sorrendben menjen, illetve hogy az egymás mellett lévő képeket egymáshoz viszonyítva észlelje. Hogy itt még ez a régi módi szokás érvényesül, tehát az még az egy majdnem archaizáló jelenségnek számít. Az is érdekes egyébként, hogy a termekben a kisebb méretű képek egy részét kis állványokra helyezték, amelyek körbe, mint a festőállványok volnának, külön a falról emelve helyezték el őket. Ez a szokás is még egészen a 20. század első feléig érvényben volt a múzeumokban, gyakran használták ezt a kiállítási technikát. A következő említésre méltó esemény a kép utóéletében az a 20. század 30-as éveire esik, akkor már az 1845-ben épített József Stettepalé már nagyon romos állapotban van, át kell építeni, időközben egyébként átesett egy emelet ráépítésen is az épület. Úgyhogy arra a 6 évre, amíg ez az átépítés tart, a képeket kölcsönadják letétbe a Kunsthistorisches Museum számára, és ott őrzik, nem voltak kiállítva, ott őrzik, de speciál éppen a Vermeer képe, amit akkor egyébként már Vermeernek attribuáltak, erre majd később vissza fogok térni, egy évig nyilvánosan is már a múzeumban látható volt. A történet úgy folytatódik, hogy 1939-ben, ugye tudjuk, hogy Ausztria az Anschluss, a 38-as Anschlusszal a német birodalom részévé vált, és Hitler, aki egyébként ugye bécsi származású volt, osztrák származású volt, rajongója volt a festészetnek, és 1939-ben Münchenbe vitette a képet, amely ugye akkor a bécsi múzeumnak a letétjében volt. Hogy milyen körülmények között vette meg, azt nem tudjuk. Az tény, hogy fizetett érte, hogy ki adta el, nem tudjuk. Egy dolgot tudunk, hogy a képnek ma egy 1998-ban született új osztrák jogi szabályozásnak a következtében, amely lehetővé teszi az örökösöknek, hogy utólag érvényesítsék jogaikat. Cselnyin család utolsó leszármazottja, egy bizonyos Jagomír nevű, ugye ez egy cseh arisztokrata család a cselnyinek, és a birtokaik javarésze Dél-Csehországban, illetve az Érchegységben voltak. Nos, tehát ennek a családnak a leszármazottai most pert indítottak az osztrák állam ellen, hogy visszaszerezzék a Vermeer képnek a tulajdonjogát. A per az még mindig tart, nem lehet pontosan tudni, hogy hol tart. Mindenesetre valószínűleg a kritikus kérdés pontosan az, hogy hogyan került a kép az osztrák múzeumba, bécsi múzeumba, hogyan került Hitler tulajdonába, hogyan vette meg Hitler. Nem tudjuk a részleteit, ez most még egy érdekes, talán előbb-utóbb ki fog derülni. Mindenesetre tény, hogy Hitler azért vette meg a képet, azért akarta megszerezni a képet, mert az ott a mániája, hogy egy saját műgyűjteményt szeretne létrehozni. Erre a célra egy épületet is építetett a 30-as évek közepén egy Paul Ludwig Tross nevű építésszel, amely az úgynevezett Führerbaunak, tehát a vezérházának a célját, Hitler személyes reprezentációját szolgálta volna, és itt akarta, ennek a célra akarta megvásárolni. Később az épület, ami ma is áll egyébként, ez Münchenben van a ház, később az épület a szövetséges hadsereg által a németektől visszaszerzett különböző eredetű vagyontárgyak gyűjtőhelyévé, illetve lajstromozó helyévé vált. Tehát ma nem tudom, milyen funkcióval használják az épületet. Ez a császári jelvény bizonyosan nincs már rajta. Ez a náci jelvény nincs már rajta. Na most az történt, hogy Hitler nem nagyon tudta élvezni a békés állapotokat a háború idején, és a műgyűjtemények egy jelentős részét, kb. 6000 darab műtárgyat, értékes műtárgyat, és közöttük a Vermeer képét is, egy az Altaussee-i sóbányába, Salzbergwerken Altaussee, úgy hívták ezt. Ez egy használaton kívüli, már nem használt föld alatti barlangrendszer, amelyben azonban fa berendezések, fa bútorok voltak, illetve fa tároló polcok voltak, és alkalmasak voltak arra, hogy ezeket a képeket ott tárolják. 7-8 fokos hőmérsékleten őrizték, és nagyon jó állapotban maradtak meg a tárgyak. Itt a fotó, amit látnak, az a kép akkor készít, amikor a képet fölhozzák a sóbányából. 45 tavaszán ugye az amerikai hadsereg szabadítja fel Ausztriának ezt a részét, és ők találják meg a gyűjteményt, és ők ott van egyébként a gyűjteménnyel együtt az a kémikus, akit Hitler rendel oda a gyűjtemény mellé, hogy folyamatosan figyelje a műtárgyaknak az állagát. És hát furcsa egyébként és jellemző, hogy miközben Hitlerre külön figyelmet folytott, hogy szakember vigyázza a képeket, és azonnal figyelje, hogy mi történik ezekben a rendkívül természeti körülmények között, amikor a szövetségesek bekerítik Berlint, és hát szorul a hurok Hitler nyaka körül, akkor azt a parancsot adja, hogy robbantsák fel az Altausee-i sóbányát, amit azonban a parancsnok nem hajt végre, és így aztán az a szerencsés körülmény adódik, hogy a művek megmaradnak. És így találják meg az amerikaiak. Amikor fölszínre hozzák, akkor így néz ki, akkor nyilván persze ez már egy igen híres kép, tehát a legértékesebb művek között tartják számon. Na, ezután már csak annyi történik a képpel, hogy az amerikaiak és a szövetségesek, hát bizonyos értelemben, nem is tudom, hogy fogalmazom, az ennek a benyomása, mint hogyha ez egyfajta büntetés lett volna a német és osztrák a hivatali hatóságoknak azért, amiért ugye vesztesek voltak a háborúban, egy jelentős gyűjteményt állítanak össze a német tulajdonból átvett vagy visszaszerzett képekből, és a képeket egy nagy turnéra viszik, és 8 éven keresztül nem tér vissza Európába, többeket a Vermeer kép sem. Bejárja egész Amerikát, és óriási média cirkusz van körülötte. Itt szóval kihetesen is lehet látni csomó fotót, fényképet, újságcikket arról, hogy micsoda 200 000, például egy Toledo nevű amerikai városkában kiállították, és 200 000 látogatója volt. Tehát mint egy csodajára jártak. Nyilván ennek a felhajtásnak az egyik oka nyilván az volt, hogy a háború és a kép körüli, hát hogy mondjam, illetve a műkincsek és a nácik rénteteik körüli politikai, hát hogy mondjam, hangulat ösztönözte ezt a fajta érdeklődést az elveszett európai humanista kultúra iránt. Még azt kell erről még elmondanom, hogy a kép bár jó állapotban őrződött meg a sóbányában, azért az idők csak kikezdték, elkezdett róla peregni a festék, bizonyos helyeken erőteljesebben is, de nagyon nehéz volt, nagyon nem mertek hozzányúlni. Amikor Bécsbe visszakerült, onnantól még 2-3-szor vitték el külföldre kiállításokra, de aztán egyre kevésbé adták kölcsön. Amikor 1995-ben volt egy nagy Vermeer kiállítás Hollandiában, akkor már nem engedték el Bécsből a képet, mondván, hogy olyan rossz állapotban van, hogy nem szállítható. És Csak a 2000-es évek első évtizedének a közepén, tehát 2004-2005 körül fogott bele a múzeum a festmény valódi restaurálásába. Ez egy 4 éves munka volt, többen ennek a végeredményét lehet ma látni a Kunsthalle Múzeum fő lépcsőjének a tengelyében, a fő kiállító teremben, ahol ez a kiállítás megnézhető. Na, provenienciáról többen most ennyit, aztán majd még különböző szempontokból ehhez vissza kell térni. Látjuk, elég kalandos története van a képnek. Nagyon tanulságos, általánosságban ezt meg lehet fogalmazni, nagyon tanulságos dolog, hogyha az ember végigköveti egy műtárgynak a fizikai utóéletét, a történetét. Ez része a művészet történeti kutatásnak. Például érdekes dolog az, hogy lehet az, hogy ez csak elvész 100 évre, eltűnik a szemünk elől. Nem marad nyoma. Nem kerül be inventáriumokba, nem kerül be műtárgyjegyzékekbe, nem kerül be a műkereskedelembe, nem írnak róla senki. Ugye a korabeli 18. századi irodalom jelentős része utazóktól maradt fönn, akik különböző helyeken járnak, de akkor már Európa szerte ez egy divat volt jómódú értelmiségének utazgatni, és az utazgatásnak az egyik témája, az egyik célja az éppen a műgyűjteményeknek a folyamatos megtekintése volt. Valószínűleg Vermeer képe nem lehetett valamelyik komolyabb műgyűjteményben, ismertebb úti célponton, akkor tudnánk róla, hogy ott volt. A legtöbb jelentős gyűjteményt a 18. század során többször is inventarizálják. A gyűjtők súlyt helyeznek arra, hogy maradjon nyoma annak, hogy miük van, hogy bővül a gyűjteményük. Nincs nyoma. Ez egy sokat mondó nyom, hogy nincs nyom. És amikor fölmerül, akkor is Peter de Hoch képeként merül föl. Úgyhogy most átmenjünk a következő kérdése, a proveniencia után, ez az attribúciónak a problémája. Mint említettem, a képet Peter de Hoch képeként ismerjük, aki először Vermeerként azonosította, az egy francia műkritikus és műértő volt, Théophile Thoré, akiről többen most annyit kell csak tudnunk, hogy a 48-as forradalom idején, tehát a párizsi 48-as forradalom idején a forradalmárok oldalán áll, egy ma azt mondanánk baloldali gondolkodású ember volt, lelkes híve volt a függetlenségi gondolatnak és a nemzeti gondolatnak, és művészi tekintetben az ízlése pedig, hát mondjuk, hogyha választani kellett tehát ugye az akkori akadémikus művészet, tehát mondjuk Delaros vagy Jérôme festészetével szemben az akkor forradalminak számító Courbet realizmusát támogatta. Később Thoré, ugye 1869-ben hal csak meg, még ott van, még tanulja, mint szalonkritikus, mint újságíró, publicista volt, művészeti író volt. Rendszeresen írt virátokat a szalonokról, és például pozitívan nyilatkozik például Manetról, tehát még a későbbi új festészeti, impresszionista festészeti fordulatnak az előkészítésében, szellemi előkészítésében is részt, ez támogatja ezt az újfajta modern irányzatot. Nos, tehát Courbet és Manet pártolója ez a Bürger Thoré, ki az 50-es évektől fogva Willem Bürger néven, tehát egy fölvett hollandos néven kezd el publikálni, egy franciáról van tehát szó, számozásra tekinte, és az 50-es évektől fogva a holland festészetnek az újraértékelésén, újraminősítésén dolgozik. Most ebben nem akarok már hosszasan belemenni, többen csak azt kell tudni Bürger Thoréról, hogy részben ebből a baloldali indítatásából adódóan is, az ő művészi ízlése azért találkozott a hollandokéval, mert úgy érezte, hogy a holland művészetnek, a 17. századi holland művészetnek a naturalista stílusa, naturalista, ezt most persze tegyük idézőjelbe, tehát az életközeli, a valóságos tapasztalat világához közeli művészete, szemben éppen az akadémizmussal, amit mondom, Delaros vagy Jérôme képviselt, egy kozmopolita és univerzalista akadémizmussal szemben egy nemzeti identitásnak a kifejezése lehet. Úgy gondolta, hogy a hollandoknak volt nemzeti művészetük. És a nemzeti művészet alatt azt értette, hogy a művészek a népük számára, a művészek a saját közönségük számára dolgoznak. Ezt a művészetnek az élethez való közelségét, a művészeknek a saját közönséghez való közelségét értékelte Bürger Thoré a holland művészetben. És ezért is támogatta többek között például a kurbélyi realista programot, amely valami hasonlót szeretett volna megvalósítani, tehát egy az élet, a valóság világához közelebb álló, nem elvont eszményekkel, hanem az élet valójával szembesítő művészetet. Nos, ebbe a logikába illeszkedik bele az, hogy miért találja meg a hollandokat, és miért lesz a főpropagátor a holland művészetnek. Az ő nevéhez fűződik több jelentős Vermeer képnek az azonosítása. Például az egyik ilyen híres képe Vermeernek a Delft látképe, ma a Hágában van, a Mauritshuisban. Egy másik nagyon ismert kép, amit Toré azonosított, ez a teljes lány, vagy a tejet kiöntő asszonynak a képe, ami ma Amsterdamban található. Nagyon jó szeme volt Torénak, illetve főként nagyon izgatta, érdekelt ez a feladat. Voltak azonban lapszusai is, melléfogásai is. 1866-ban csináltak egy kiállítást Párizsban, a Exposition Retrospective, tehát egy retrospektív, visszatekintő kiállítást szervezett Vermeerből a Paris des Champs-Élysées-ben, és az a lényeg, hogy ezen a kiállításon egy csomó olyan képet is kiállított, amit ő Vermeernek attribuált, Vermeer műveként határozott meg, de amiről azóta a kutatás kiderítette, hogy nem a delfti Jan Vermeernek a munkája. Ennek az az oka, hogy Bürger Toré egyrészt még nem tudhatta akkor, mert még nem jutott a kutatás odáig, hogy ezen a néven, hogy Vermeer, több festőt is ismert a 17. század. Igaz ugyan, hogy nem delfti, hanem volt egy haarlemi, és volt egy amsterdami Vermeer nevű festő. Itt ennek a bizonyos Jan Vermeer van Haarlemnek egy képét látjuk, amit Toré a delfti Vermeernek attribuált. Egy másik ismert példa, ez a azóta ismerté vált példa, ez a Jacobus Freyl nevű festőnek a példája, aki egy nagyon érdekes figurája a 17. századi holland művészettörténetnek. Két képet tudok róla mutatni, ez a másik. Ez a Getty Múzeumnak a tulajdonában van. Freyl ugyanis egyetlen semmit nem lehet tudni. Ez nagyon furcsa dolog, a 17. században kevés festő van, akiről nem maradtak fenn feljegyzések. Jacobus Freyl az egyike volt ezeknek. Művei közül is 30 valahányat lehet körülbelül beazonosítani. Ezek közül egyetlen egy kép van, ez a 1654-es kép van, ez az utcai jelenet van datálva. Rosszul mondom, ez van datálva, ez az egyetlen kép, ami ténylegesen datálható. Ezen van egy dátum ugyanis, egy saját kezű felirat. Azért jöhetett szóba, hogy Bürgertől összekeverje Freyl Vermeerrel, az azért volt lehetséges, mert a szignókra figyelt elsősorban Bürger Toré, és a szignó, amiket használtak ezek a festők, nagyon hasonlók voltak. Hiszen a nevük a VR kezdetű, olyan VE kezdetű névkezdés, mert mindjárt meg fogom mutatni, hogy ez a Vermeer képeken felelhető szignókra is jellemző. Tehát magyarán az a lényeg, hogy Bürger Toré összekevert különböző művészneveket egymásra, és ezeket mind a delfti Jan Vermeernek a neve alatt foglalta össze, és így állította ki ez az 1866-os párizsi kiállításon. Nem volt a dolog teljesen öncélú és jóindulatú tévedés. Rendszeresen gyanúba keveredett Bürger Toré azzal, hogy hát tulajdonképpen azért, és ez egy olyan gyanú, amivel aztán később nagyon sok művészettörténészt belekevertek, hogy azért szakértősködik, és azért állítja szakértőként egy képnek a neves mestertől való eredetét, mert hogy az megemeli ennek a képnek az értékét, és hát így aztán ugye lehet, hogy mondjam, bűvészkedni az árakkal. A későbbi nyugati művészettörténetben van néhány ilyen ismert jelent egyébként nagyon komoly tudományos teljesítményt nyújtó történészek, például Bernhard Berenson, egy jelentős komoly brit műértő volt, akit nagyon súlyosan lehetett abban elmarasztalni, hogy úgynevezett atteszteket adott, tehát ránézésre ítélt művek eredetiségéről, tehát rendelte vagy attribuálta meghatározott művészkezekhez, hogy magának érdekeltsége volt ebben, a tulajdonosok megfizették azért, hogy hogy rámondja egy képre, hogy valamelyik jelentős itáliai mesternek a munkája. És ha belegondolnak, most én ebben nem akarok belemenni, mert ez nem is van teljesen tisztességes, Magyarországon, a mai Magyarországon sem teljesen ismeretlen az a gyakorlat, hogy galériák, akik kereskednek képekkel, és ezek a képekkel sokszor milliós vagy 10 milliós nagyságrendű összegeket lehet kasszírozni, annak érdekében, hogy növeljék a náluk lévő műtárgynak a hitelességét és ez az értékét, hajlandóak adott esetben művészettörténészeknek tanulmányköteteket, monográfiákat finanszírozni, csak azért, hogy meg lehessen mutatni egy adott képről, amelyrőlnek az esetleg az eredetisége nem teljesen patyolattiszta, vagy legalábbis kétes lehet, hogy ugye a szakirodalom és a szaktalan is úgy tartja számon, mint a művésznek a saját kezi munkáját. Tehát ez a fajta a szakértelemnek, ez a fajta áruba bocsájtása, a műértői szaktudásnak ez az apró pénzre váltása, hát nem új dolog. Bürger Thoriét is ebben lehetett, vagy legalábbis többen elmarasztalták. Többek között például azért, mert ő maga is gyűjtő volt, és a saját gyűjteménynek az értékét is gondolhatta ezzel fölértékelni. Az egyik kutató, aki nagyon hevesen vitatta Bürger Thorinak a Fermer attribúcióit, az Abraham Bredius volt, akit még majd a Fermer történetben később meg fogok idézni, aki a 80-as évek elején fiatal kutatóként szembesült Bürger Thorinak ezekkel a hamis attribúcióival, és aztán élesen neki is ment, és egy sor bizonyítékot tárt elé abban tekintetben, hogy például az említett Jan Fermer van Haarlem, az például nem a Delfti Fermernek a képe volt. Na, most akkor egy pillanatra nézzük meg, és most az attribúció kérdésébe kellene egy kicsit belemenni, hogy ez hogy is működik az attribúció. Hogyan igazolta tehát, most akkor visszatérünk Bürger Thorinak a valódi, a sikeres attribúcióihoz, tehát nem a tévedését, hanem a Schilderkunstnak, tehát a festőművészet című képnek az attribúciója, a sikeres attribúciója volt Bürger Thorinak. Hát hogy csinálta ezt? Hát úgy, hogy a képnek volt egy azóta eltávolított monogramja, amely Peter de Hoch nevével jelölte meg a képet. Ez egy utólag a képen ráfestett szignatúra volt. Ezt nagyon gyakran csinálták a 17-18. Században, hogy képekre utólag szignatúrákat írtak rá, akár annak érdekében, hogy a már nem jól látszó eredetit megerősítsék, hogy jobban lehessen látni, akár azért, hogy a nem létező képet ellássák egy valamilyen szignatúrával, vagy a létező képnek látható szignatúrát valami másikkal helyettesítsék. Tehát itt aztán már különféle variációk lehetségesek. Na itt is ez történt, hogy Peter de Hochnak a neveit írták a képre. Halott a képen volt saját szignatúra, Fermer saját maga szignálta a képet, és ezt Bürger Thori vette észre. Na, ez egy Peter de Hoch kép, méghozzá itt a Budapesti Múzeumban, Szépművészeti Múzeumban lévő picike kis kép, egy 55-55-ös kisméretű kép, kb. Egy negyede méretét tekintve a Fermernek, ami maga sem nagy egyébként, mert az csak alig egy méter magas. Tehát ez egy még kisebb kép, amelyik hát jól mutatja azokat a motivumokat, ami alapján rá lehetett fogni a Fermer-féle Schilderkunstra, hogy az Peter de Hochnak a munkája. Na most ehhez képest találta meg a Fermer képen Bürger Thoré a Fermer eredeti szignatúráját, mégpedig itt, ezen a helyen, nem tudom, hogy ki lehet-e venni, valószínűleg nem, de itt azért kinyitottam. Tehát itt látszik. Egészen vékonyan van beleírva egy írott szalagra. Ki is lehetett másolni. Ezen a táblán azt lehet látni, különböző Fermer által, valós Fermerek által, hitelesen Fermer által festett képekről levett szignóknak a listáját látják. A 15-ös számú szignó, ez felel meg annak, amit itt lehetne olvasni, el lehetne olvasni. Tehát ezen látszik, hogy Fermer nagyon hasonló módon szignálta képeit. Ugye ez a hosszúkás vonal, vagy itt, ami előtte van, ez fel meg a Jannak, a Fermernek a kezdőneve, és a V-t ugye összevonja az M-mel, tehát rövidít tulajdonképpen, tömöríti, a nevét tömöríti, egy ilyen betű szóval zárja össze, és ez a voltaképpeni szignatúra. Ehhez képest a bécsi kép tulajdonképpen még viszonylag széthúzott, egymás mellé írott, külön kiírott betűkből áll. Tehát itt ez a szalagon helyezkedik el, itt közvetlenül a modellfigura válla mögött, ez a kis vékony. Az egy külön érdekesség, és majd ha később, ahogy a képről egy kicsit részletesebben fogunk beszélni, azért elgondolkodtató, hogy ez a szalag, amelyen a szignatúra elhelyezkedik, ez egyszer is mind a néz a festő szemmagasságának a vonala is. Ugye az arcát nem látjuk, csak hátul a fejét, a szeme körülbelül abban a vonalban helyezkedik el, a horizontja, ahova a szignatúra is került. Ez egy érdekes dolog, mert később érdemes lesz visszagondolni. De hát még mindig csak az attribúciónál tartunk, tehát Bürger Toré 1966-ban írja azt a fontos cikkét a Gazette du Beaux-Arts-ban, amelyik a Burlington magazin mellett a patinásabb művészettörténeti szakfőiratnak számított a 19. században. Francia területen mindenképpen a legfontosabb volt. Ott ír egy tanulmányt, amelyben először határozza meg ezt a festményt egyértelműen Fermer kezemunkájaként. És mutatja ki, hogy a De Hoogh szignatúra az hamis. Megerősítette őt ebben egy nagyon fontos német művészettörténész, Gustav Friedrich Wagen, aki a Berni Gemälde Galériának volt az igazgatója, és egyébként a tulajdonképpeni akadémikus, tehát egyetemi művészettörténet megalapítója Németországban. Az első, mondjuk ilyen klasszikus katedrál művészettörténész volt Wagen. Egyébként nagyon jó műértő is volt, és nagyon sokat utazott a világban mindenfelé. Nagyon nagy tekintélyű ember volt, és többek között az ő írásai igazolták vissza Bürger Torénak az attribúcióját. Tehát ő volt az, aki ezt leginkább jóvá hagyta. Most egyébként Wagenről nem mondanék többet, mert lehet, hogy később még ebbe érdemes belemenni. Mindenesetre most itt egy érdekes problémával kerülünk szembe, de mielőtt elkezdem a Morellit elmondani, valami egy kicsit mást is el kell, hogy mondjak. Ugye, mint említettem, a probléma, amiről mostanáig beszélünk, semmi más, mint a műtárgy története. Nem tudom, ugye elég a múltkor megpróbáltam világosan elválasztani, hogy a műtárgy és a műalkotás során ne keverjük ezt a két dolgot össze. A műtárgynak, mint egy fizikai objektumnak az utóélete, hogy hova kerül, hol őrzik, milyen állapotban van, hogy milyen nyomokat őriz, ki csinálta fizikai értelemben, ki csinálta, kinek az eredeti kézmozdulatára megy vissza. Ez egy más kérdés, mint a műalkotások műalkotásként való interpretációja. És még mindig ennél az elemi szintnél tartunk, és ma nem is fogunk ennél tovább menni. Ugyanis az, hogy valaki, hogy egy képet Peter de Hoogh festett, vagy Jan de Fermer festett, hogy Fermer festette-e, vagy a Delfti Fermer festette, vagy a Harlemi Fermer festette, ez a faktum, hogy ki festette, ez a műtárgyhoz tartozó kérdés. Már itt a 19. számban is jól lehet látni azt, hogy a művész név, hogy kinek a nevéhez lehet rendelni egy adott tárgyat, az egy szimbolikus aktus is. Ha Bürger Toré meglátja a képet a Csernyi gyűjteményében, mert ugye ott látta, meglátja a képet a Csernyi gyűjteményében, és azt mondja, hogy ez nem Peter de Hoogh, hanem ez Fermer, tehát dezattribuálja Peter de Hoogh-tól, és odaattribuálja Fermerhez, akkor ennek az akciónak az az értelme, hogy a Fermer névnek más a szimbolikus jelentése, mint a Peter de Hoogh nevének. Többet ér. Akkoriban már többet ért. Az a jelentősége, figyeljék meg, minden attribúció egy névhez való hozzáírás, vagy egy névtől való eltulajdonításnak az akciója az egy szimbolikus cselekedet, fölértékelés vagy leértékelés. A művészneveknek ugyanis beárazott értékük van egy kialakult kultúrában, vagyis az a tény, hogy egy műtárgyat ilyen szimbolikus címkével látok el, vagy olyan szimbolikus címkével látom el, az egy értelmezési, szimbolikus gesztus. És látjuk, ezért cselekszik ugye Bürger Tori úgy, hogy olyan képeket is Vermeernek tulajdonít, amik adott esetben ott nem működik olyan szigorúan a műértő ízlése, mint mondjuk a Delft látképe esetében működött. És ilyenkor azért is nem működik, mert ugye már mindenféle más érdekeltsége is annak, amik belejátszanak abba, hogy hogyan ítéljen. Tehát egy szimbolikus ítéletet hoz, egy értékesebb név alá szubszumál, mert fel akarja értékelni a műtárgyat. A tudományos kérdés tehát úgy merül fel a 19. század második felében, és ez lesz Morellinek a kérdése, hogy hogyan lehet egyértelműsíteni azt, hogy valamely műtárgyat mely kéz alkotott. Az a tény, hogy egy kéz alkotta, az a műtárgyaknak, hogy pontosan, hogy az a kéz alkotta, amelyik alkotta, az a műtárgyaknak faktuális tulajdonsága. Tehát az úgy tartozik a műtárgyakhoz, mint az, hogy milyen anyagból vannak. Vagy mint az, hogy milyen festéket kentek rájuk. Vagy mint az, hogy milyen állapotban vannak, vagy mint az, hogy hol tartják őket. A faktuális mű a műtárgy kvalitása, és nem a műalkotásé. Nem tudom, hogy ez érthető-e. Ez nagyon fontos dolognak tartom. Mind a mai napig a művészettörténeti attribúciók legnagyobb elméleti problémája az, hogy lehetséges-e a műalkotásokhoz, az alkotónak a nevét, mint egy faktumot hozzárendelni. Természetesen sok esetben lehetséges, de sok esetben nem lehetséges. Sok esetben az attribúció szimbolikus aktusokból áll, tulajdonításokból áll, amelyek persze különböző módokon próbálják magukat igazolni, különböző módokon lehet levezetni azt, hogy ez is ez a mű, ehhez is ez a névhez tartozik. De hogy ezeknek a levezetéseknek mennyi a faktuális bizonyíthatóság, az nagyon kérdéses. A 19. század végén Morelli volt az, aki megpróbált kidolgozni egy módszert, amelyel ez az evidencia jellege a művészkéznek igazolható. Mielőtt azonban Morellire rátérnék, egy pillanatra vissza kell térnem Vermeerhez. Morellinek ugyanis semmi köze nem volt Vermeerhez, annál inkább ahhoz a problémához, amelyet az attribúció mindig fölvet, a mű eredetiségéhez. Ugyanis Vermeerhez tartozik az európai művészettörténelem legnagyobb hamisítási botránya. Ennek a hamisítási botránynak a főszereplője, ez a bizonyos Bredius volt, ez a nagy Vermeer tudós és szakértő, és a másik főszereplője, Hans van Meckeren, aki a világtörténelem legnagyobb képhamisítójaként híresült el. A képhamisító játszmája a művészettörténésszel, ez egy gyönyörű történet. Most röviden el fogom önöknek mesélni, hogy értsük meg, hogy miért olyan fontos, vagy miért ragaszkodtak a 19. században már a Morelli féle módszerhez, illetve mitől parázik a művészettörténész. Hans van Meckeren azt kell tudni, hogy tehetséges festő volt, fiatal korában otthon festői pályára készült, de nem volt nagyon sikeres, sőt, többször mélyen megbántották a kritikusok a művészetért, nem tartották elég érdekesnek a művészetét, és duzzogó ember lévén két évtizeden keresztül próbálkozott Hollandiába betörni, de aztán végül úgy döntött, hogy otthagyja Hollandiát, és Dél-Franciaországba költözik. Tök véletlenül, pontosan abba a kisvárosba költözött Dél-Franciaországba, ahova Bredius is. Ez a 1930-as évek elején történik, akkor Bredius már egy öreg ember, látjuk 55-ben született, ez lehetett 34-35 körül, akkor ugye Bredius már 80 éves volt. Egy öreg, nagyon nagy tekintélyű művészettörténésznek számított, az volt a beceneve, hogy a pápa. Mert ugye tudvalevőleg a pápai csalhatatlanságnak az elvét a 19. században mondták ki. Tehát aki azt mondták, hogy pápa, annak az ítéletében nem lehetett kételkedni. Nos, tehát tök véletlenül ugyanabban a kis francia városkában telepedett le Brédius is, mint ahol, egymástól függetlenül, mint ahol Van Mechelen. És Van Mechelennek, hát persze sokféle elbeszélésem a történetnek, most itt én nem tudom ezt az összes variációt itt végigragozni, többször megírták a sztorit, magyarul is megjelent a Van Mechelenről egy több könyv is egyébként. Lényeg a lényeg, hogy elhatározott, hogy bosszút áll a művészettörténészeken és a műértőkön. Még ezt a különbséget, hogy művészettörténész, műértő, és hogy ezt hogyan lehet egymással abban a kristálytiszta értelemben, hogy én az első órán megpróbáltam művészettörténészt, mint tudományt definiálni. Természetesen ez nem létezett akkor, hogy Van Mechelent ez abszolút nem érdekelte. A lényeg az, hogy ez egy branchnak értette a műértőket, művészettörténészeket, mindenkit, és azt gondolta, hogy most kegyetlen bosszút fog rajtuk állni. És azt csinálta, hogy mikor már a festő növendékek festészetben is ugyan érdekes, mert kevésbé, mint a zenében. Nem tudom, hogy van önök között, aki tanul zenét, zeneszerzést magasabb fokon. A zeneszerző növendékeknek van egy olyan órájuk, aminek az a neve, hogy stílusgyakorlat. Igen, stílusgyakorlat. Az a neve. És az a lényeg, hogy bizonyos zenei stílusokban, zenei nyelvekben kell gyakorlatokat készíteni. Tehát mondjuk tessék írni egy bécsi klasszikus zongora szonátát. Mert lehet tudni, milyen formai elemei vannak. A szonáta forma hány elemből épül föl, az hányszor tér vissza, milyen variációk vannak benne, stb. Ez, tehát milyenek az adott zenei nyelvben a harmóniai viszonyok. Ha valamit ez durvan kezdünk el, akkor az, hogy kell modulálni, hogyan kell visszamenni. Megvannak a szabályai, tehát hogy ennek a módjára meg kell tanulni a különböző stílusokban zenét szerezni. Na, hát ehhez hasonló feladatok a festészeti akadémiákon furcsa módon nem voltak. Tehát a festészeti akadémiákon nem tanították meg a festőket Dürer-i modorban festeni, Rembrandt-i modorban festeni, Vermeer-i modorban festeni, vagy Rubens-i modorban festeni. Ezt a festők általában maguk a múzeumokban sajátították el ezt a tudást. Bár amelyik nem mindegyik, és nagyon jó lehetett lenni enélkül a speciális tudás nélkül. Ez maga is egy érdekes probléma, most ebben nem akarok belemenni, de az egy külön, tehát hogy a múzeum és a művészet hogyan függenek össze. A múzeum mint formatár, mint a formai lehetőség, mint a stiláris lehetőségnek egy választéka, ez hogyan befolyásolja mindenkori művészi gyakorlat, ez most egy mellékszál a mi szempontunkból. De az biztos, hogy Van Mechelen gyakorolta ezt a dolgot, és megtanult különböző festő nyelveken festeni. Ez a kép, amit itt látnak, ez Van Mechelennek egy portréja, amit a 20-as években festett, egy mosolygó lány Vermeer modorában. Hol jön be a történetbe Brédius, és hol jön be a történetbe a csalás? Van Mechelen nem csak ügyeskedő festő volt, hanem érdeklődik is a művészettörténet iránt. Olvasta a művészettörténeti irodalmat, szakirodalmat, olvasta Brédiust is, foglalkozott a Vermeer szakirodalommal. És a Vermeer életéről annyit kell tudni most, ami nekünk ebben az összefüggésben szükséges, hogy Vermeernek nagyon kicsi az élet, nagyon kevés pontosan egyértelműen attribuálható műve van. És ezek közül is nagyon kevés, de van néhány, kifejezetten katolikus vonatkozású. Ugye Delft, ahol ő élt, és gyakorlatilag alig tette ki a lábát ebből a városból, az egy protestáns környezet, ugye Hollandia protestáns ország. Vermeerben azonban meglepően sok katolikus téma fordul elő, kevés vallásos téma, de ami vallásos téma, az mind kifejezetten katolikus. Az egyik, ami egy híres képe, hát híres, ismert képe volt, ez a Krisztus Mária és Márta házában, Edinburgh-ban van, és mivel Vermeer életéről is eleve elég keveset lehet tudni, különösen a pályának a kezdetéről keveset lehet tudni, meg erről a katolikus vonalról ez teljesen föltáratlan mind a mai napig, hát sok kutató, közöttük maga Brédius is, megpendítette annak a lehetőségét, hogy valahogyan Vermeernek kapcsolata kellett, hogy legyen az itáliai művészettel, kapcsolata kellett, hogy legyen Caravaggioval, illetve a 17. század elejé romanistákkal, azokkal a holland festőkkel, akik Rómában járnak, és ezek többnyire Caravaggionak voltak a később a követői. tehát ők közvetítették Hollandia felé a Caravaggio-i festői idiómát. Nos tehát föltételezték, hogy a Vermeer életműből sok olyan műnek kell lennie, ami ezt a Caravaggio-i vonalat erősíti, tehát ami igazolja azt, hogy Vermeernek volt kapcsolata Itáliával is, volt kapcsolata a katolikusokkal. De ezek a képek hiányoztak. A művészet történész várta ezeket a képeket, de ezek a képek nem voltak meg. A logikai sor, amelyben fölépítette a Vermeeri stílusfejlődésnek a történetét, ott hiányzott egy logikai láncszem, és Van Meegeren, olvasván, ismervén ezt az irodalmat, rájött, hogy mi az, amire buknak a művészettörténészek. És kitalálta, hogy mi lenne, ha ő megfestené azokat a Vermeer képeket, amelyek hiányoznak a Vermeer irodalomból, és igen furfangos ember volt, jól tudta, hogy a tekintet élességét, a szakértői tekintetnek az élességét erősen torzítja a szakértői tekintetnek az a tulajdonsága, hogy rá szeretne találni arra, mire vár. Komoly szerepe volt abban, hogy Brédiót sikerült Van Meegerennek megtévesztenie, hogy ezt az előtanulmányt elvégezte a művészettörténetben a csaló. Még azt kell elmondanom, hogy olyan tekintetben is igen körültekintő volt, hogy régi vásznakat szerzett be, régi holland vásznakat szerzett be. Ezeket speciális módon kikészítette, vagy ha új vásznaknak dolgozott, akkor ezeket a vásznakat mesterségesen megöregítette. Például azt könnyen csinálta azt, hogy megcsinálta azt, hogy megfestett egy képet, a festett képet behelyezte egy kályhába, 120 fokon, órákon keresztül sütött a képet, majd utána, és ugye föltekelt állapotban, amitől a felület nem csak megszállt, hanem meg is repedezett, majd ezt a repedezést utólag festékkel kitöltötte, és finoman eldolgozta, tehát megöregítette a frissen festett felületet is. Ezen kívül mindenféle kémiai kísérleteket végzett különböző festék kombinációkkal, amelyek és ilyen lazúros fényekkel, tehát ilyen férnészes rétegekkel, hogy előállítsa a 17. századi festészetnek ezt a benyomását. Na ezek után festett, tehát egy Caravaggio-i minta, Caravaggio az Emmausi vacsorájának a mintájára, amik a milánói Brérában van, festett 1936-ban egy Vermeer képet. És ezt a Vermeer képet megmutatta furfangos módon, mert egy ügyvédet fogadott fel, és kitaláltak egy mesét, hogy a kép hogy került elő, milyen valami családi tulajdonból, valami rejtélyes módon, és nem tudják az eredetét, és hát megkeresik a nagy szakértőt, hogy hát vajon kinek a munkája lehet ez a kép. És az Ag Brédius, aki már mondom 80 fölött volt, vak volt már szegényként félig, és hát minden... Tényleg az a legjelentősebb művészettörténészek, tehát szegényre nagyon méltánytalan módon bántak el. Minden esetre megetette ezt a dolgot Brédiusszal, aki 1936-ban az imént említett Burlington magazinban, a másik ilyen nagyon jelentős művészettörténeti folyóiratban egy szakcikkben egy új Vermeer címmel lelkes módon publikálta az új festményt. A poén az volt, amit Van Meegeren kijátszott, hogy egyrészt, hogy bizonyos dolgokban megfigyelt, hogy hogyan festett, milyen módon dolgozott Vermeer, másrészt pedig ugye kitalálta, hogy milyen téma az, ami hiányzik. Tehát összekombinált egy bizonyos típusú festésmódot egy bizonyos típusú tematikával. És ezzel igazolta, hogy azt, amire olyan nagyon vágyott ugye a művészettörténész, hogy megtalálja a linket, a kapcsolatot a Caravaggio és a Vermeer között. Mai szemmel nézve, őszintén szólva, rejtély, hogy nem látták. Tehát ez egy olyan gyalázatosan rossz kép, nem tudom, hogy így ránézésre mennyire jön le. Az egyik ok, ez az Anthony Bailey nevű kitűnő angol fickó, aki egy műértő, aki írt erről egy könyvet, az azt mondja, hogy az egyik ok valószínűleg az lehetett, ami miatt így nagyon belestek ebbe a dologba, hogy észrevette a Van Meegeren, észrevette, hogy a Vermeer gyakran a főszereplőinek ennek a szemét ilyen félig lehunja. ilyen lehúnyt szemmel ábrázol. Ez történik a mi képünk esetében is. Ilyen szendén leereszti a szemhéját, és a szemnek van egy ilyen tojásszerű, tojásdatszerű, ilyen nagyon lágy gömbformája. Na ezt például kihasználja van Meheren, de én szerintem nagyon brutálisan és nagyon durván. Borzasztó erősek ezek az árnyékok, amiket a szemöldökök alá fest. Ilyen durván például biztos, hogy soha nem dolgozott Fermer. De hát például a színhasználat is nagyon jellemző. Ugye Fermernek van ez a jellezetes világos kék, ez egy ultramarin kék. Egyébként az is érdekes, hogy akkoriban még, amikor Van Meheren ezt a csalást elköveti, ő nem ultramarin kéket használt, hanem kobaltot. A kobalt viszont egy olyan kék volt, amit akkor még nem is ismertek. Tehát Fermer idején még nem volt ilyen festék. Annyira bíztak a Bredius ítéletében, hogy senkinek eszébe se jutott, hogy esetleg valami anyagvizsgálatnak vesse alá a képet, és egy kicsit komolyabban nézze meg, hogy valóban lehetett ez egy 17. századi munka. Na most ez annyira jól sikerült Van Meherennek ez a hamisítványa, olyan óriási visszhangot lehet. Van Meheren Dél-Franciaországból visszatért Hollandiába, és elkezdte szisztematikusan gyártani a hamisítványokat. Nem csak Fermert hamisított, hanem azt a bizonyos Peter de Hoogh-ot is, akiről az előbb beszéltünk. A lényeg, hogy nagyon sok képet, hát sokat. Ugye Fermerből, ha jól emlékszem, 5-öt vagy 6-ot hamisított. És ezeketnek a többségét gazdag holland műgyűjtők, mágnások. Például az a Beuningen, aki ugye az első képet, ezt a bizonyos Emoszi képet, amit a Bredius hitelesített, azt a holland állam vásárolta meg a rotterdami Boymans Múzeumnak a számára. Később ez a múzeum, amit ma Van Meheren-nek neveztetik, ez a múzeumnak a utóbb csatlakozott ehhez a múzeumhoz, az állami tulajdonú múzeumhoz csatlakozott a Breuningen magángyűjtemény, és ez a bizonyos Breuningen nevű ember, ez vette meg Van Meherennek a későbbi, további munkáinak egy részét, ezeket a hamisítványoknak egy részét, és annyira ragaszkodott ahhoz, hogy ezek igaziak legyenek, mert azért az az igazság, hogy Van Meheren azért egyre pimaszabb lett, és egyre rosszabb képeket festett. Annak a biztos tudatában, hogy át tudja verni a szakértők, és azért voltak szakértők, és azért annyi szemük volt, hogy legalábbis gyanakodni kezdtek. De aztán perek is törtek ki ebből, mert volt, aki megírta, hogy ez biztos, hogy nem Fermer, és akkor éppen ez a Beuymans, ez perelte be azt a szakírót, aki vitatni akarta az ő képének az eredetiségét. És mivel még egyszer mondom, itt a neveknek az érték, etikett szerepe borzasztó fontos, nagyon komoly pénzeket fizettek ezért. Ha jól emlékszem, akkor a Beuningen azt hiszem 400 000 holland forintot fizetett. Nem ezért a képért, hanem egy másik, azt hiszem, egy másik ér, most már minden már összekeverem. Tehát mindegy, nagyon sok pénzt fizetett érte, tehát neki fontos volt, hogy a Fermerek eredetisége az garantált legyen. Na most az történt, hogy közben ugye kitört a II. Világháború, és mint tudjuk, ugye Hollandiát is megszállták a németek, és ott is volt egy erős törekvése a németeknek arra, hogy saját gyűjteményüket gyarapítsák. Mint tudjuk, a német műkereskedelmi rablásnak a vezetője, a fő német műértő, az Hermann Göring volt. És amikor a Führer megvette Bécsben a festőművészetet, akkor Hermann Göring megvett egyet a Van Meherennek a festményeiből. Nagyon érdekes történet alakult, amikor a háborúnak vége lett, akkor ugye elővették azokat az embereket, akik kollaboráltak a németekkel, és így előkerült ennek a Van Meherennek a figurája is, aki ugye eladta a képet Göringnek, mint Fermert. És azzal vádolták, hogy a holland nemzeti kincsnek ezeket az értékes munkáit, mint a Fermer képeket, ő árusította ki a náci megszállóknak. És a Meheren, akinek egyébként az volt a vágya, hogy haláláig nem leplezi le magát, hogy majd a halála után derüljön ki, hogy hogy vezette meg, és hogy verte át, és hogy keresett vagyonokat. 7,5 millió guldent keresett a hamisítványaival, ami mai áron körülbelül 50 millió dollárnak felel meg. Tehát gondolják azt el, hogy ez micsoda horribilis pénz volt. Tehát rengeteg pénzt keresett ez a hamisítvány, nagyon jól élt, de amikor perbe fogták, hogy kollaborálta a nácikkal, akkor nem volt más menekvése, mint hogy bebizonyítsa azt, hogy ő tulajdonképpen nem a holland vagyont adta el, sőt, ő tulajdonképpen hogy átverte a nácikat, és ő tulajdonképpen mentette a holland vagyont. Na most a szoros értelemben azt történt, hogy lecsukták, és már Meheren a börtönben kellett, hogy bebizonyítsa a bíróságnak, hogy ő valóban a hamisító, és festette a börtönben egy hamis fermert. Azt hiszem ez volt az, igen. A Krisztus a doktorok között. Talán ebből a fotóból is látszik, hogy milyen borzalmas festmény. Szörnyű. Rettenesen rossz kép. És egyre jobban hasonlított a saját kései fermerjeihez. Tehát mit akarok ezzel mondani? Van Meheren egyszerűen azzal menekült meg a súlyos büntetéstől, hogy bebizonyította, hogy ő mégsem árulta ki a holland nemzeti vagyont, és végül is 1 éves börtönre ítélték hamisítás miatt. Tehát fölmentették a kollaboráció vágyjáról, de hamisítás miatt elítélték, de túl sokat nem élvezhetett be, hogy? Még a börtönben kapott egy szívrohamot, és ott halt meg, igen. Na, ez a Van Meheren történet azért érdekes, ez a Van Meheren történet annyira megrendítette a holland művészettörténészeket, hogy egy Bredius-t így meg lehetett vezetni, ilyen borzasztóan pofára esett a műértői szaktudás, hogy egy ilyen páni félelem lett úrrá a művészettörténészeken, amikor 1956-ban Rembrandt születésének a 350. évfordulója alkalmával egy nagy kiáltást rendeztek Rembrandtnak. Most a Rembrandt életéről azt kell tudni, most ezt nem fogom elmondani, mert nagyon hosszú a történet, és most nekünk mellékszáll, csak azért mondom, hogy lássák a probléma nagyságát, hogy a 910-es évek elején, amikor ugye Rembrandt 1606-ban született, és amikor 400. születésének a 400. évfordulója volt, 1906-ban volt egy óriási Rembrandt kiállítás, és akkor majdnem, az akkori katalógusok szerint majdnem 700 Rembrandt művet ismert a művészettörténeti szakirodalom. Bredius volt, szegény megtréfált szakértő volt az egyik, aki egy nagyon komoly revízió alá vette a Rembrandt életművet. A 30-as évek közepén jelent meg az a Rembrandt monográfiája, amelyben körülbelül 250-nel mérsékelte a Rembrandt korpusznak tehát kidobolt egy csomó képet, hogy ez nem lehet saját kezű. Na, de amikor a szegény Bredius-ról kiderült, hogy így meg lehetett vezetni fermerügyben, akkor megrémültek a Rembrandt szakértők, ez már Bredius halál után történt, hogy hát akkor mit fognak ők kiállítani az 1956-os nagy kiállításra? Honnan fogják tudni, hogy mi az, ami valódi Rembrandt? És ennek a rémületnek lett a következménye egy nagy kutatási program, ami aztán végül csak a 60-as évek végén indult el, tehát amikor 56-ban nem volt még rá meg a pénz, meg főként a szakértelem, de a 60-as évek végére létrehoztak egy hatalmas kutatási programot, egy 30 millió dollárral induló alapot, amiben a holland állam finanszírozta a szakértőknek azt, hogy végre valahára a legszigorúbb tudományosággal tisztázzák végre, hogy mely művek Rembrandt saját kezű művei. Na most volt egy nagyon érdekes tulajdonsága ennek a kutatásnak, a kiinduló tudományos hipotézisnek, amiből a kutatók kiindultak. Az egyik dolga az, hogy csak olyan képnek az eredetiségét fogadják el automatikusan, amelyről vagy írásos bizonyíték, tehát valamilyen okleveles igazolás, vagy törésmentesen igazolható proveniencia, tehát olyan utóéletről nincs egyetlen homályos pillanat se, amíg valami megkérdőjelezheti az autenticitását a műnek. Tehát, hogy megnézni abból, hogy ebből a Bredius-nál kb. 550-re tagsálható mű mennyiségből hány az a mű, ami biztosan, vitathatatlanul, vitán fölül a mester saját kezű munkája. Ez kb. Olyan 200 műre lehetett tagsálni. Megállapítható ebből a 200 műből, Ezeknek a közös tulajdonságai alapján néhány olyan tulajdonság, amelyről azt kell mondani, hogy minden Rembrandtra egyformán érvényesnek kell lennie. Tehát nincs, nem lehet Rembrandt, amelyik valamilyen szempontból ezekkel a kritériumokkal nem rendelkezik. Vannak-e ilyen kritériumok? Illetve kizártak mindenféle olyan érvet a bizonyításból, amelyik előzetesen tudható dolgokra alapult. Tehát például ikonográfiai érveket, tehát az képek tematikáját érintő, vagy a képek értelmezését, kifejezést tartalmát, mindenféle esztétikai kvalitását érintő dolgokat, ezeket mind kizárták. Mondva, hogy ez olyan dolog, amit egyrészt az utókor interpretátorai vetítenek bele a képbe, ez nem számít, ez nem tartozik hozzá a tárgy faktikus eredetiségéhez, arról múltkor beszéltem, tehát a műtárgy önmagával azonosként jelenik meg a kutató számára, saját eredetével azonosként jelenik meg a kutató számára, és semmi olyat nem, amiről egy utólag is hamisító tudhatott, és ezért számíthatott rá, vagyis belekalkulálhatta a műbe. Ugye ez volt a Vermeeren féle történetnek a fő tapasztalata, hogy Vermeeren tudta, hogy lehetséges volt Vermeernél egy Krisztus Emmausban ábrázolás. Logikailag valamilyen mátrizban beleillett a rendszerbe, hogy egy ilyen láncszem hiányzik. Tehát akkor a hamisító rá tudott erre ugrani. Na, ezeket mind ki akartál zárni. Most nem fogom ezt is elmondani, egyrészt, mert az időnk eltelt, másrészt nem ez a témánk, csak azt akartam mondani, hogy a kutatás 30 év után, 1968-ban indult, és 1998 végén jelentették be, hogy abban a kutatási koncepcióban, amelyben elkezdték, abba adják. Reménytelen, dolgot nem lehet megoldani. A Rembrandt életében kevesebb, mint a felét dolgozták föl 30 év alatt, azzal a módszer, amit kitaláltak, amit tehát megpróbálta minden olyan dolgot leválasztani a műtárgyról, ami nem ehhez a faktikus, a tájnak ehhez a faktikus valóságához tartozik hozzá. És a végén kiderült, hogy egy csomó szubjektív elem, egy csomó olyan elem, amelyetről azt hitték, hogy kizárták, nem zárták ki, hogy az attribúciók ugyanolyan vitathatók, mint hogyha hagyományos módszerrel attribuáltak volna. Tehát, hogy ez a scientista jellegű, tehát tisztán tudományos, úgynevezett szigorúan tudományos, szigorúan a faktuális, a műtáj faktuális eredetéhez kötődő kutatási módszer nem alkalmas arra, hogy az autenticitás kérdését eldöntse. Jövő héten visszatérnék a 19. század végére, Morellihez, hogy hogyan gondolta a 19. századi stíluskritikai módszer elérni ugyanazt a tiszta fakticitást, ugyanazt a tiszta szándékolatlan, a művészi kéz szándékolatlan mozdulatainak a fölismerését, amire tulajdonképpen 100 évvel később a Rembrandt Research Project is támaszkodni próbált. Ezt hívták a 19. századi pozitivizmus stíluskritikai módszeréhez. Jövő héten Morellivel folytatjuk. Köszönöm a figyelmüket.
Elhangzott Rádióegyetem. Jan Vermeer festőművészet című munkájának története. Rényi András, bevezetés a művészet történetbe. Az ELTE BTK-n 2010. március 3-án elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.